Egyszer már hallottuk, de Isten hangsúlyosan kívánja a figyelmünket odafordítani arra az igére, melyen keresztül az ő üzenetét kívánom hirdetni nektek szent lelke segítségével. Ézsaiás könyve 12. fejezetének első versét olvasom újra. Azon a napon ezt mondod majd, hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. A gyülekezet foglalja le. Szívből örülök, testvérek, hogy 3-4 nap után újra láthatom a karácsonyi arcokat. Titeket, akiket nem csak a kiemelt eseményekhez, ünnepekhez kapcsolhatok, amikor a templomi padokra gondolok, mert nem csak ezekhez az alkalmakhoz kapcsolódik az Isten tiszteletetek. Folyamatos. Az itt ülő testvérek többségéről tudom, a többiekről pedig bátran merem feltételezni, hogy még csak nem is az ünneptől, karácsonytól a következő vasárnapig, és aztán nem csak szigorúan, csak a vasárnapokra szorítkozik az Isten tiszteletetek, hanem hétközben, hétvégén is, minden nap, az ébredéstől az elalvásig. Kire hasonlít az ilyen ember, aki az ébredésétől az elalvásáig az egész lényével tiszteli Istent? Kire hasonlít? Megvan. Isten alkalmazottaira. Ézsaiás prófétát 3 műszakban foglalkoztatta Isten. A legváratlanabb időpontokban és helyzetekben, helyszíneken szólította. Most gyere és tedd ezt vagy azt. Most gyere és mutasd meg ezt vagy azt. Műfaj és tartalom tekintetében a legszélesebb skálán vette igénybe Ézsaiásnak a szókincsét, az egyéniségét, a természetét, az intelligenciáját és az alázatát. Ézsaiás Isten hírnöke, Isten tolmácsa volt, amikor bűnbánatot hirdetett, amikor történelmi események összefüggéseit magyarázta meg a proféciában, vagy amikor nyomorúságot, vagy éppen szabadítást hirdetett Izraelnek. Nem magától tette. A külpolitikai kapcsolatok tekintetében nem ő, nem Ézsaiás, hanem az Úr, a történelem ura Ézsaiás szájával fenyegette meg az Etiópiától Arábiáig terjedő, letelepedett félelmetes népeket. De volt belpolitikai üzenete is. A hazai közéletet vizsgálva, Ézsaiáson keresztül Isten megintette a zsidó papokat, a vallásgyakorlatot, a júdai asszonyokat, a büszke, felcicomázott asszonyokat, de kitért a vallásos élet üres áldozatokat bemutató, vagyis teljesen felszínes vallásgyakorlatának a képmutatására. Jó lenne nekünk egy ilyen próféta. Jó lenne, megmondaná nekünk, hogy mi miért történik ezen a világon. Mi miért történik a családodban? Mi miért történik ott, ahol visszamész majd dolgozni, ahová visszamész dolgozni? Minek mi az oka ezen a világon? Megmondaná nekünk azt, hogy mi a helyes és mi a nem kívánatos. Mikor kell egy kicsit összehúzni magunkat, vagy nagyon összehúzni magunkat a bűnbánatunkban, és mikor örülhetünk tiszta szívvel, mert elnyertük az Isten tetszését, mert megbocsátotta a mi vétkeinket. Miért? Mert a bűnbánat során elmondtuk neki. Igen, nagy szükségünk lenne egy olyan prófétára, aki úgy, mint Ézsaiás, egészen pontosan megmondaná, hogy melyik államtól ne várjunk segítséget, de arra is buzdítana, hogy ha okos politikát folytatunk, akkor utána közben Istenre nyugodtan rábízhatjuk a többit, magunkat. Azért ne tétlenül, ne a sült galambot várva, bízzuk rá magunkat arra az Istenre, aki irányba állítja azokat, akik a legjobb választásra törekednek, őt választják, felelősséget érezve, gyakorolva maguk és szeretteik jövőjéért, népükért, a javak felosztását egy idő után, és most vannak azok az idők, el nem viselő kicsiny bolygónkért. Felelősséget éreznek az emberek egymásért. Bízzuk rá magunkat arra az Úrra, akinek mindenkihez van valami tanácsa. A háziasszonynak, a miniszterelnöknek, a papnak, az óvónőnek, az édesapának, mindenkinek. Mert ilyen Isten. Fáradhatatlan odaadással szól még azokhoz is, akik azt hiszik, hogy én már eleget hallottam tőle. Én már mindent tudok róla. Nincs szükségünk arra, mondják, hogy napi, óránkénti, döntéshozatalonkénti rendszerességgel bekopogjak az Isten ajtalán a délelőttől a délutáni, az esti elvonulásom, csöndességem során. A karácsony után tovább gördülő, megszakítás nélküli Isten tiszteletről van szó. Megszakítás nélküli Isten tisztelet. Ennek az előnye az, hogy az Istent valamennyire is ismerő és már valamire tartó ember nem esik ki a ritmusból, az ütemből, a tempóból, az életét meghatározó lüktetésből, abból, ami nélkül lehet élni csak igénytelenül. Igénytelenebbül annál, amit az Isten annyira szépen, az isteni csapatban játszó személy minden egyedi sajátosságát figyelembe véve ráméretezett. Rád méretezett. Egyikük sem kapta ugyanazt a feladatot. Egyikük sem érti, egyikünk sem érti ugyanígy ezt a mai igehirdetés sem. Mert az, amit Isten üzen, az rád van méretezve. Figyeljünk rá. Figyeljünk-e a ritmusra. Állandó-e az Isten tiszteletünk? Fölveszi-e azt az ütemet, amit az Isten neked szán az életben? Egy rockzenekarban a dobos határozza meg a tempót. A gitáros éppen játszhat úgy, ahogyan akar, de hogyha nem figyel arra, hogy a dobos milyen ütemet ad meg, nem figyel a ritmusra, akkor egy idő után belátja, hogy abban a bandában neki nincsen helye. Zene. Jó, legyen egy szimfonikus zenekar. Klarinétos, a hegedűs, de még az üst dobott dobos is. Ha nem veszi figyelembe a karmester által diktált ütemet, egy hibáig még érvényesítheti az akaratát, nagyon szúrósan fog ránézni a karmester, egy hibáig még érvényesítheti az akaratát, de a következő után az utcán fogja keresni a megélhetését. A műtős asszisztens az mondhatja a sebésznek, hogy egy kicsit gyorsabban dolgozzon már, megteheti ezt egyszer, de valószínűleg, hogy utána már nem tartanak igényt a munkájára. Nem a közlegény, hanem az őrmester mondja, hogy mikor indulhat meg a szakasz. Nem a magas toronydarú kezelő, hanem az építés vezető mondja meg, hogy mit, hová kell helyezni. És nem a hisztérikus sztár futballsztár fogja üvöltve megmondani, hogy legyen már vége a meccsnek, hanem a bíró, amikor megfújja a sípját. Szóval kéne nekünk valaki, aki beosztja az életünk ütemét, ritmusát a gyülekezetben és a saját magunk életében. Jól jönne nekünk egy Ézsaiás, Mondja el nekünk, hogy a jólétünk a mindenek ellenére kiegyensúlyozott közérzetünk, a mi, a gyerekeinknek, az unokáinknak, a mostani létünk tökéletes életbe való átlépésének érdekében mit akar az Isten? Mondja el nekünk, és mi megtesszük. Komolyan? Tényleg megtennék? Hát akkor jó. Akkor nincs semmi baj, minden rendben van, hiszen van ilyen prófétánk. Van. Sőt, Ézsaiásnál nagyobb prófétánk van, még precízebb hallással, precízebb emlékezettel, engedelmességgel rendelkező prófétánk. Isten jó akaratának és tanácsadásának még Ézsaiásnál is nagyobb, mert tökéletes prófétája. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Emlékeztek rá? Igen, ő az, akit 3-4-5 nappal ezelőtt ünnepeltünk. Ugye nem felejtettük el? Ő a mi tökéletes prófétánk. Ő az, akinek a kedvéért vasárnaponként el szoktunk jönni a templomba. Ő, Jézus Krisztus az, aki feltámadása után 40 nappal visszament a mennyei dicsőségébe, de aztán ígérete szerint 10 nap múlva elküldte, visszaküldte a földre magát, önmagát. Saját maga 100%-os Szentlélek Isten önmagát. Szentlélek Isten változatát. Akinek a lélek állapotában a világon ott lehet bárhol, bármennyien vannak ott, bármilyen időpontban, bárhol, mindenhol, egy időben. Most is itt van. Nem tudom, hogy hány tízezer templomban még, de itt, most, délelőtt, ezekben a percekben itt van. És azt mondta nekem, hogy ebben a késő délelőtti órában én legyek a szája. Nektek meg azt mondja a Szentlélek, hogy ti pedig figyeljetek rá. Ne a lelkészre figyeljetek, én semmi vagyok. Arra figyeljetek, amire ő használja a lelkészt. Ráfigyeljetek, ő, aki a szószéken áll, pontosan olyan, mint ti. Egy esendő, egy bűnös, egy vétkező ember, néha kényszerű szerepeket játszik, ráerőltetett követelményeket teljesítő munkás. De amikor az Isten kézbe veszi, akkor oda küldi, akkor ott elérhető annál, akinek Istennek szava van hozzá, akihez Isten szólni akar. Kedves testvérek, még ebben is olyan vagyok, mint ti. És ti olyanok vagytok, mint én. Hiszen nektek is először a hallójáratotokba, aztán pedig a lelketekbe adja azt a tanácsot, valamint elérhetőségének valamennyi forrását, amin keresztül kommunikálni lehet vele. Fogózkodjatok meg, ti is Ézsaiássá válhattok. Ti is prófétává válhattok. Én főállásban vagyok az, legalábbis akkor, hogyha minden reggel elkérem és megköszönöm a foglalkozásomat, az Istennel kötött szerződésemet részmunkaidősként, teljes időmunkásként, elalvástól, felébredéstől, elalvásig megkötött szerződésem, határozott idejű szerződésem betartásáig. Akkor a prófétája vagyok. Ti pedig részmunkaidősként vagytok próféták. Ézsaiások, napjaitoknak abban a részében, amikor a Szentlélek Isten bekapcsol benneteket. Ugye érzitek, hogy mikor van az? Az isteni erőforrás érzékelése sokkolja az embert. Sokkol titeket is, mert hirtelen nem azt akarjátok mondani, amit már olyan szépen kigondoltatok magatokban. Nem azt, amire az ösztönötök, a felindultságotok vezet benneteket. Hirtelen az kerül a nyelvetekre, a fogsorotokra, a hangszálaitokra, az ajkatok mozgására, amit kértetek. Mit kértetek? Legyen meg a te akaratod. Mondod az Isten akaratát, és ebben a pillanatban, abban a piciny időben te vagy az Isten prófétája. Akkor és addig, amíg az Isten akaratát cselekszed. Kéne egy kortárs próféta? Hát te vagy az. Ugye érted már? Te vagy az Isten prófétája. Próféta lehetsz abban a pillanatban, amikor azt csinálod, amire az Isten kért. Próféta lehetsz abban a pillanatban, amikor úgy gondolkodsz, ahogy Isten gondolkodtat téged. És próféta lehetsz abban a pillanatban, amikor az kerül a szádra, amit az Isten tett rá. Na ez az Isten tisztelet. Ez a folyamatos Isten tisztelet. Ez a folyamatos, a hangulatottól, az életedet bármely irányban meghatározó emberektől, a kül- és belpolitikai helyzettől független Isten tiszteleted. Jó az neked? Jó az nekünk? Mi a haszna annak, hogy Istent tisztelem, tisztelem az Istent, a hozzám hasonlóan másokat is megérintett Isten tiszteletére előkészített összejöveteleken jelen vagyok. Mi a haszna? Az első, amit Ézsaiás szavaival meg akar értetni velünk, az, hogy azon a napon azt mondod majd. Ott van a kis cédulán, vigyétek haza, igekártyán. Azon a napon azt mondod majd. Milyen napon? Lesz egy nap, amikor most hiszed, amennyire hiszed, de Jézus előtt fogsz majd megállni. Érdekelnek ennek a részletei? Pál apostol kapott egy kis vázlatot annak a bizonyos napnak a program ismertetőjébe. A Tesszalonikai levélben van megírva. Azt írja, de jó, hogy leírta, amint felhangzik a riadó hangja, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására. Azon a napon. És mit mondunk majd azon a napon? Lapozzunk vissza Ézsaiáshoz. Hálát adok neked, Uram. Ez olyan természetesnek tűnik, hogy már lépnénk is tovább, de eszünkbe jut egy jézusi példázat, egy jézusi történet, nem is példázat, megtörtént vele. 10 leprásról leszedte a tüneteket. Meggyógyította őket, de csak egyetlen egy, az emberek 10%-a kanyarodott vissza hozzá, és köszönte meg neki az élete fordulatát okozó gyógyítást, beavatkozást. A gyülekezeti és a hétköznapi istentisztelet része a hálaadás. Visszakanyarodsz az Istenhez. Visszamész hozzá. Odafordulás, visszafordulás az Istenhez, és hálaadás a felismert beavatkozásért. Istenem, hányszor rendbe tettél, meggyógyítottál engem a héten. Hálaadás Istennek reggel, délben, este, délelőtt, délután, éjszaka, ébren, amikor elég éber vagy ahhoz, hogy hálát adj az Istennek. Miért? Jött a harmadik sor a kis cédulának, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod. Mi már Ézsaiásnál is többet tudunk. Mit? Azt, hogy van ebben az univerzumban két pólus. Az egyiken mi vagyunk, az összes szennyesünkkel, a másikon pedig ott van Isten haragja, ami kész lesújtani. Kész lesújtani, mert ezerszer megmondta már, hogy hogyan nem piszkolódunk be. A tisztaságunk megőrzését helyezte elénk. De mi erre sokkal többször legyintünk egyet, mint hogy azon gondolkodnánk tényleg, hogyan maradhatnék tiszta. A harag beindult, lesújtott, de Jézus, mint egy testőr, mint a lélek őrünk, odavetette magát, Isten haragja és közénk. És a Golgotai kereszten becsapódott rá az Isten haragja. Rá, és nem ránk. Ezért vagyunk itt vasárnaponként. Ezért vagyunk itt, és aki még többet akar tudni róla, az a hétköznapi bibliaórákon is, hálát adunk Jézus Isten csapása és közénk történő életünket mentő beugrásáért. Ezért vagyunk Isten tiszteleten. Mire van még szükség? Van egy utolsó sora is annak az igének. Mire van még szükségetek, amikor, emlékezzetek vissza, mire volt szükségetek, amikor haragos édesapátok, édesapátokat sikerült kiengesztelni, már nem haragudott. Jó lehet, már a büntetés után nem haragudott. Rögtön megnyugodtatok? Jaj, dehogyis. A lábunk már éppen nem remegett, de a bensőnk még igen. És mit csinált az édesapa, vagy a tanár, vagy az édesapa, édesanya, vagy a nagyszülő? Ő maga odavont magához, és megvigasztalt. Mit ír Ézsaiás? Elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Igen, ez kell még a vétkező, de apját szerető gyereknek. A harag után a szeretet, a büntetés után pedig a vigasztalás. A kettőtök, az Isten és a közted lévő szeretet kapcsolat legmélyebb, legszebb, legbensőbb, legintimebb ideje, amikor az Isten megvigasztal. Ezt is az Isten tiszteleten teszi. Otthon, az utcán, a folyamatos Isten tiszteleteden, és ahogy neki annyira kedves volt, a gyülekezeti Isten tiszteleten. Most is ezt teszi, így rendelte el. Ehhez volt kedve, és ehhez van kedve. Az őt követő közösségében nekik, nekünk együtt meghirdetni az akaratát, a bocsánatát és a vigasztalását. Most is ezt teszi bennetek. A karácsony után is rá kíváncsi, rá figyelő, őt követő gyermekeivel. És az mindaddig úgy lesz, amíg hallgatod, és továbbadod azt, amit ő mondott neked. Ő bízott rád. Ő bízott rád. A Jézus Krisztusban megmentett, elhívott prófétájára. Amen. A megkezdett 380-as számú dicséret 4. versével igyekszünk imádkozva válaszolni Isten szavára. Akármint halásszon az ördög utána. Thank you.